Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünket a 182. dicsérettel kezdjük.
Karácsony ünnepében, karácsony ünnepében, örvendezünk szívünkben, mert Isten ő szent fia, mert Isten ő szent fia, adta meg nékünk testben. Ki az ő népét megszabadítná a bűnöktől, és a régi kígyótól megmenti nékünk a dicsőséget, megnyeri légyen dicsőség királyunknak most is mindörökké.
Helyünket elfoglalva énekeljük a 315. dicséretünknek az első 5 versét, Krisztus Urunknak áldott születésén.
Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeiben régen zengett e hétben. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek, és nemzet minden. A nemes Betlehemne városában gyermek született, szűztöne világra, örömet hozott Ádám árváira, maradék ira. Eljött már aki a szent atyát várta, a szent királyok, aki óhajtotta, és őt gyűjtött, ő és már szólotta. Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk, általa vagyon bűnünk megváltságunk.
A mi segítségünk, karácsonyi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Ézsaiás próféta könyvének 7. részében, az első 19 versben. Ezt a szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg.
Áháznak, Jótán fiának, Uziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Récén Arám királya és Pehach Remália fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve, és népének a szíve, ahogyan az erdőfái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz, menj ki Seárjásúb fiaddal együtt, Aházhoz, a felsőtó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra. És mondd meg neki, légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő üszkös fadarab miatt, az arámi Recinnek és Remália fiának a haragja miatt. Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Recin és az efraimi Remália fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábal fiát. Azért ezt mondja az én uram az Úr, nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkus is a fővárosa, és Damaszkusznak Récin is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép, még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és a Samáriának Remália fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ezután így szólt az Úr Áházhoz, kérj jelt Istenettől az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt, nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás, halljátok meg, Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg nem tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani, elhagyott lesz ez a föld, amelynek két királyától rettegsz. Hozd majd az Úr rád, népedre és atyádházára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától, elhozza Asszíria királyát. Azon a napon ide hívja az Úr a legyeket Egyiptom folyói mellől, és a méheket Asszíria földjéről.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük néked ezeket a napokat, ezeknek a csendességét, mert szükségünk van csendes napokra és csendes éjekre, amikor csak te rád figyelünk, amikor befelé próbálunk fordulni, de nem azért, hogy a saját útvesztőinkbe eltévedjünk, hanem azért, hogy vezettessünk, nem azért, hogy meglássuk saját magunkat, meglássuk az útunkat, döntéseket hozzunk, azért, hogy növekedés legyen, változás legyen, te ígéd és szentelked munkájának világos nyomai legyenek bennünk. Ezt a karácsonyt adtad most nekünk, mint nagy lehetőséget. És ez pedig úgy megy, hogyha valakinek a lábnyomába lépünk, ha valaki után akarunk menni, ez pedig a te fiad. Köszönjük, hogy megszületett. Köszönjük, hogy benne az emberség és az isteni világ összekapcsolódott. Köszönjük, hogy ez a mi üdvösségünknek nagy alkalma. Hadd éljük át ma is az igében, az ige hirdetésben, az úrvacsorában, a közösségben, és mindenek előtt a te magasztalásodban. Ezt így kérünk, áldj meg bennünket, légy közöttünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyerekeket. Gyertek. Na azért, vagytok egy páron. Csak úgy hirtelen eszembe jutott, hogy tegnap az egyik unokaöcsém kapott egy tűzoltóautót, mert csak a jövőre nézve az hiba. Mert ugye az állandóan riadózik és fejhangon szirénázik, később kiderült, hogy vizet is lehet belőle fröcskölni, tehát onnantól vége volt mindennek. Na, de ez csak úgy eszembe jutott. Remélem, hogy mindenki elégedett a karácsony estével. Elégedett vagy? Na, jól van. Hát itt reggel szokás szerint itt szenvedtem, hogy mit mondjak, ami a gyerekeknek is jó, a felnőtteknek is, meg a fiataloknak. Egy kicsit sok követelmény egyszerre, és hogy ott fölállá mászkáltam, ránéztem a vitrínre, és találtam valamit. Ezt megmutatom neked, mi van erre ráírva. Egy közönséges kavics. Ki lehet ez a jer? Jeremiás. Jeremiás 7:23. Hát mondom, már csak kíváncsiságból megnézem. És amikor ezt megnéztem, ezt a kis követ, akkor rájöttem, hogy hát ezt kell mondani, mert ez az üzenet, nem csak úgy kitaláltam, hanem tényleg az, tehát megnézzük a Jeremiás 7:23-at. Fogalmam se volt, hogy ez ott van a vitrínben, és hogy mi van ráírva, de most egyszer csak megelevenedett ez a kő, és ezt mondja nekem, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. Hát ez nagyon jó a visszanézés az elmúlt évre, mint tapasztalat, és nagyon jó útmutatás az új évre is, igaz? Jó útmutatás a fiatalnak, a gyermeknek, aki előtt áll az élet, és az is, aki már felnőtt és úton van, hogy még van idő és mód esetleg változtatni. Tehát ezt kívánjuk az új esztendőre mindenkinek, és további áldott ünneplést kívánok. Áldás, békesség!
Áldás.
Szervusztok! Menjetek, mi pedig az igehirdetésre készülve a 323. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Ennek örülnek az egek.
And
igen. Az ígét, melynek alapján előttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, Máté evangéliuma első részéből olvasom, a 20. verstől, József történet, amikor azonban végig gondolta magában, ezt mondta, József Dávidnak, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűzfogant méhében fiút szül, akit Immánuelnak neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Bibliával foglalkozó emberek tapasztalata az, hogyha meg akarják érteni egy proféciának a hozzánk szóló üzenetét, akkor be kell járni egy utat. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit jelentett ez az első generáció számára, milyen helyzetben, milyen füllel hallgatták, aztán pedig arra figyelni, hogy az Biblia, és elsősorban az Új Szövetség, hová fókuszálja ezt az ígét, és ennek nyomán milyen gondolatok fénylenek ki a Szentlélek által, tehát az ige vezetésével tudunk ebben előre lépni. Egy nagyon ismert ige, sokat idézett ige, amit a lekcióban hallottunk, és aztán hallottuk textus gyanánt, idézve ugye az angyali szózatban, már mint egyfajta mennyei magyarázattal is tulajdonképpen, hogy kiről is szól itt. Tehát menjünk szépen sorjában, ugye kettő forrásunk is van, amikor Ézsaiás proféciáival foglalkozunk, az egyik a történeti könyv, Királyok könyve, ahol szintén Áhász történetéről van egy rövid tudósítás ezekről az időkről, ott nincsenek proféciák, és aztán Ézsaiás könyvével vannak históriák, és vannak hozzáfűzött proféciák ugyanarról az eseményről. A Királyok könyve beszámol arról, hogy egy olyan társadalmi-politikai helyzet van, ahol az északi országrész már elszenvedett idegen nagyhatalmi csapásokat, betöréseket, Asszíria most, ugye, ami mindent meghatároz, ilyen egypólusú világa, Egyiptom éppen csöndben van, és bizony már vesztett területeket az északi országrész. Szíria is megkapta magáét, ugye, különös, hogy nem változott itt semmi az elmúlt 3-4 ezer évben, és kitalálta az északi országot, ilyen Izraelnek nevezi magát, de hát már csak egy törzsnyi maradt, Efraim maradt, és kitalálta, hogy összeszövetkezek Szíriával, rábeszélem Jeruzsálemet is, ugye ez egy másik kis királyság, és akkor együtt megpróbálunk neki menni Asszíriának, ez egy teljesen elszállt gondolat, és hát ezt Ahász király, Jeruzsálem királya világosan látja, hogy ez felelőtlenség, nem is száll be erre, ugye mit tesz a testvér nép, meg Szíria nagyon megmérgednek és megtámadják Ahászt, és ugye körbeveszik, vagy legalábbis már nagyon közel vannak Jeruzsálemhez, és hát tulajdonképpen Ahász teljes joggal retteg, és ekkor küldi az Úr Ézsaiást, a prófétát, és mondja, menjél, és bátorítsd meg a királyt, és mondd meg neki, hogy hát lehet, hogy ők így tervezték, de ez nem így lesz. Ugye ez nagyon világosan így ki van mondva, hogy ez nem így lesz. És ezek a hatalmak, akik magukat ilyen világpolitika csillánónak gondolják, ezek valójában már kis törpék, ezek már ugye az önismeretük, az önmagukról alkotott véleményük veszedelembe fogja őket sorolni. Mit vár az Isten Áháztól? Azt várja, hogy a profécia nyomán merje meglépni azt a bátor tettet, tudnélik, hogy teljesen bízza rá magát az Isten szavára. Ne kezdjen el háborús készülődésekbe, ne kezdjen el vele semmibe, ne kapkodjon, hanem higgye el, hogy az Úristen meg fogja őrizni Jeruzsálemet és Júdát ettől a veszedelemtől. És egy nagyon fontos mondat el is hangzik, amit mond a proféta, hogy ha nem hisztek, nem maradtok meg. Nagyon érdekes, tehát hogyha rámered magad bízni az Isten kijelentésére, akkor megmaradsz. Hát ez sem kalandos, nem? Tehát ilyen, valami ilyen kis szellemi dolog, nagyon jól hangzik, rámerem-e bízni magam. Vannak helyzetek, amikor nincs más választás, de itt még úgy tűnik, hogy van. Tehát ez az egyetlen feltétele annak, hogy megőrződjön és megmaradjon, hogy merjed magad rábízni, ami azt jelenti Áház és udvar esetében, hogy vissza kell térni az élő Istenhez. Róla is azt mondja az írás, hogy nem úgy cselekedett, ugye, hogy Istennek tetsző lett volna, ő is kalandozott, és a pogány vallásokkal ugye, összeadta magát, nem tetszettek Istennek a cselekedetei, meg kellett volna fordulni, meg kellett volna reformálni önmagát először, aztán az ott folyó hitéletet, és arra ráállni, annak a következmény, annak a, mondjam így, hogy erkölcsi rendjére, teljes hittel és bizalommal. És akkor igaz az, amit mond, hogy ha viszont hisztek, megmaradtok. Azt hiszem, hogy ez már egy kicsit közelebb jön nekünk is. Ugye voltak azért nagy hívő embereink, akik azt mondták, hogy minden nemzet talpköve, ugye, micsoda, a szilárd erkölcs, keresztény erkölcsre gondoltak, ugye. Minden esetre egy ilyen körülzárt állapotban, amikor már se jobbra, se balra nincs, akkor kell azt elhinni, hogy még egy van, van tudni még fölfelé. És ezennek a földről valónak a követe Ézsaiás, és aztán csak Isten szavára építeni. Hát ez soknak tűnt Ahász számára. Ez jó hangzik, biztos, meg jó ez, hogy itt van ez a proféta. Hanem mit csinál? De tulajdonképpen ugye a történeti részen ott van, hogy be fogja hívni Asszíriát segíteni, de itt most még folytatódik ez a, mondjuk így, hogy szellemi küzdelem, és azt mondja neki a proféta, hogy nem hiszel, azt látom, hogy hitetlen vagy, hát kér valami bizonyosságot. Nagyon érdekes, ez egy nagy lelkű ajánlat, azt mondják, hogy kérjél jelet, fogsz kapni. Az Isten meg fogja bizonyítani azt, hogy ez nem csak az én kitalációm, hanem ez az üzenet. És akkor itt látszólag nagyon kegyes Ahász, hogy ott én hát ki vagyok én, hogy az Úristentől jelet kérjek. Valójában megijed attól, hogy hát ha kap. Ugye nem jó túl közel kerülni az Úristenhez, mert annak következményei vannak. Ugye? Mi nem szeretek templomba járni, ez egy nagyon egyszerű kis képlet. Azért, mert mindig nekem beszél a tiszteletes úr. Én nem neki beszélek, az Úristen beszél neki, inkább nem jövünk. Ugye? De az Istenhez közel kerülni, akkor bizonyos döntéseket esetleg meg kell hozni, bizonyos dolgokkal fel kell hagyni. Tehát kapott prófétai szót, a ház ígét, ugye, ez kevés volt, ezt nem hiszi, de a jeltől, a bizonyosságtól pedig megijed. Ez egy tipikus babonás hit. Mit lehet tudni, hogy ez az Úristen miket fog itt velünk művelni? Jobb távol tartani magát. Nem ismeri a Zsoltárnak azt a kegyességét, hogy szépen mondja a 73. Zsoltár, hogy az Isten közelsége oly igen jó nékem. Pedig hát erről szól minden. Ha az Isten közelségét megérzem, akkor minden rendben van. Abban a pillanatban a dolgok a helyükre kerülnek. Ennek ellenére azt mondja a proféta, hogy ha akarod, ha nem, kapsz egy jelet, és ugye elmondja ezt a híres igét, amit aztán textusként is használ a Máté evangéliuma, amikor ezt mondja, ugye, hogy íme szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezd nevét Immánuelnek, mert ő fogja megszabadítani az ő népét. Elhangzik ez a profécia, és ugyanakkor nem szokták tovább olvasni itt a 7. részét, és ezért mindjárt kicsit bonyolultabb és nehezebbé válik, az akkor merre menjünk tovább. Azt mondja, ugye, hogy mit fog csinálni ez a gyermek, tejszint és mézet fog enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, a jót tudja választani. De mielőtt ez megtörténik, magyarán szóval értelmes lesz 7-8 éves mondjuk, mielőtt ez megtörténik, elhagyott lesz a föld, melynek két királyától rettegsz, hozd majd az Úr rád népedre és atyád házára olyan napokat, amelyek nem voltak, mióta Efraim elvált Judától, elhozza a Szíria királyát. Miről is van szó? Hogy kapsz egy jelet. Ez a jel, ez itt a pillanatnyi helyzetben, a szorult helyzetben arról beszél, hogy az Isten itt van, és megmondta, hogy nem lesz ostrom, megmenekültök. De mi fog történni? Néhány éven belül az egész Közel-Kelet pusztasággá fog válni. Hosszú távon nagyon is rosszak a következmények. Ez a gyermek, ez egy hitetlen világban fog felnőni. Egy istentelen világban fog felnőni, mert éppen Áhász az, aki ugye erről gondoskodni fog, és az ő udvara nem hallgat Ézsiásra, sem a jelre, azt nem tudjuk történetileg. Talán épp az valamelyik saját felesége gyermekéről van szó. Minden esetre királyok könyve szerint ő behívja a Szíriát, aztán abba hagyom a történelmi órát. Aki ezt jól leveri a északiakat, megöli, mindent kipucol, és kipucolja a templomot, és minden kincset elvisz. Ugye nagy árat fizet ezért. És még azt is leírja királyok könyve, hogy Aház nagyon-nagyon igyekszik tetszeni ennek a Tiglat-Pilézer nevű uralkodónak. Elébe megy Damaszkuszba, bemegy a pogány templomba, és lát egy nagy szabású, gyönyörű oltárt, és utasítja az embereit, hogy másoljátok le, küldjétek el Jeruzsálembe, és csináljanak egy ilyen oltárt, és tegyék oda az Úr oltára mellé. Ezt a történetet, ezt nem annyira ismerjük. Mert hogyha megjön majd ugye a fogány nagyhatalom, akitől függünk, bemegy a jeruzsálemi templomba, és hú, azt mondja, ezek milyen jó gyerekek. Ugye, föladta a saját identitását. Nem hisztek, nem maradtok meg, ugye, mondja a próféta. Megcsinálták, odaállították a régi mellé, és tulajdonképpen ez lesz a főoltár, ugye, tehát ez egy nagyon szomorú történet, nem vállalta a hit útját, hanem Asszíriától kért segítséget, és áldoz a pogány oltáron ezért a segítségért, föladja önmagát. Ugye, ez a két szívűség, ha belegondolunk, és nagyon, akkor próbáljunk ebből a nagy történelmi tablóból csak így lemenni a magunk szintjére, és végig gondolni, hogy hány oltárunk van. Ugye? Mikor melyik? Áldozunk a réginek, mert azért az
Jó, ha van, de hát azért az igazi, ahonnan segítséget kérjük és várjuk, az a pogány oltár. Bizony ez egy nagyon megdöbbentő helyzet, és bizony érdemes ezen elgondolni. Ugyanakkor az Isten hallatlan türelmének vagyunk a tanúi, ugye, aki nagy jelet és nagy figyelmeztetést ad, annak ellen, sőt arra figyelmeztet, hogy ez az új generáció ebben a lelki sötétségben fog felnőni, ami ott van a két oltárral és egyebekkel, ebben a megrendítő helyzetben szólal meg tulajdonképpen ugye, az Immanuel üzenet és érvényes. Ez az, amit sötétségnek mond az írás, így mondja 8. részben, ez a szintén jól ismert, hogy szomorúan és éhesen bolyong a nép, ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza a királyát és Istenét, ugye, fölfelé néz, majd földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba tapítva. Ugye aztán majd erre szólal meg a prófécia, hogy de nem marad sötétség. De ezt jelenti, erről szól az a bizonyos sötétség, amiben az Ézsaiás aztán elmondja maga legnagyobb proféciáit, mert az Isten nagyobb a mi szívünknél, és nem mondja azt, hogy de befejeztem veled, Áház, nem az ítéletre adott jelt mégsem az Isten, hanem a kegyelemre, hogy ébresszen, hogy legyen világosság. Ezért kell figyelni a végérvényes jelre, amely csodálatos tágasságba helyezi az életet, a mi hitünket is, ugye a mai embernek a reménysége, ezek többnyire rövid távúak. Általában is így élünk, hogy csak ezt ússzuk meg. Ez már gyerekkorban megtanultam, az egész iskolai életem erről szólt, hogy csak ezt ússzam meg. Ezek nagy reménységem, mindig csak ezek a kis rövid távúak, és akkor jó, ugyanazt a hibát újra elkövettük. Ugye ezek közelre mutatnak, és Áhász is úgy gondolta, hogy csak ezt ússzam meg, ugye, és mit csinált ezért, hogy ezt most megúszta, az egészet beáldozta. Amikor bevitte a damaszkuszi oltárt, akkor az egészet beáldozta, hogy itt most rövid úton ússzam meg ezt a nagy baj, csak napjaimban legyen béke és állandóság, mondja a következő, nem is akármilyen király, majd Ezékiás, aki halálos betegségbe esik, és akkor kétségbe esik, és megy a prófitász, hogy csinálj már valamit, még hadd éljek egy kicsit. Akkor Ézsaiás kiállt, és te még kapsz 15 évet. És akkor mit mond? Nagyon tipikus ez a mondat, hogy, és azt mondja, hogy 15 évig békességbe eljátsz, utána megjönnek a megprófétált bajok. Erre azt mondja, csak napjaimban legyen béke és állandóság. Ugye, milyen rövid távú reménység ez. Hogy mi lesz a fiammal, a gyerekeimmel, az utódaimmal, nem, csak napjaimban legyen. Tehát ezek a rövid távú reménységek, ezek nagyon-nagyon hiányos dolgok, hogy legyen rendben, megúszom a nagy bajokat, aztán utánam az özönvíz. Ugye nagyon-nagyon ismerősek ezek a gondolatok. De igazából ugye, nincs ehhez, hogy csak ezt ússzam meg, ez nincs szükség nyugtalanító jelekre, meg hogy most gondolkodjunk, hogy mit tegyünk, vagy hogy legyen. Ez bizony a sötétség, ilyen békességes, nyugodt, kis kiegyenlített sötétség. Ugye, és mit mond a kijelentés Józsefnek? Ugye, azt mondja, ugye mondom, 21. vers, ugye, fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Ez nincs a Ézsaiásban, ez itt a Mátéban van. Ugye? Ekkor értjük meg ezt, hogy mit is jelenti a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Ő fogja megszabadítani bűneiből. Ezt jelenti a világosság, hogy egy teljesen új létforma jön létre itt a sötétség alatt, ugye a szellemit kell érteni, és a világosság alatt pedig a teremtésnek, az új teremtésnek világosságát, hogy akkor, amikor valaki egyszer csak megtapasztalja az Istennek mondjuk így a végérvényes szabadítását, akkor ott új teremtés van. Na ott van világosság, és akkor vége van a sötétség korszakának, egy teljesen új létforma kezdődik. Ezt ragadja meg a hit, amit Áháb nem tudott megragadni, tudnik, ezt jelenti az, hogy velünk az Isten, az Immánuel. És ez a szabadító úr, ez nem rövid, amit bele-bele piszkál egy kicsit az életünkbe, aztán megúsztuk, megyünk tovább a következő konfliktusig, hanem Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra velünk van. Ez a karácsonynak a lényege, tulajdonképpen ez egy inkarnáció történet is egyben, hogy velünk az Isten, ugye, az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. A bűnből való szabadulás az belépés a teljes bizonalom világába. Hogy igen, látom azt, hogy jobbról-balról be vagyok szorítva, látom azt, hogy legkevesebb azt, hogy nem tudom, hogy mi fog velem történni, és mégis teljes bizalommal beléphetek ebbe a világba, hitnek a világába. Miért? Mert az Isten úgy van velünk, hogy fölvállalta a mi emberlétünk minden egyes részletét, zegét, zugát, és azt teljességre viszi, egészen megszabadítja. Az egészre nézek, és én is elkezdek a részletekről az egészre nézni, és a kicsi szabadításokról, a kicsi reménységekből a velünk lévő szabadító Istenre. Ugye így vállalja föl, hogy ő lett a testet öltött íge. Hát milyen egy ilyen újszülött, ugye? Hát ez a karácsony, amit el szoktunk Betlehemesen is sokszor játszani, meg mutatni, a kicsi bambino, aranyos, kedves, és nem ordít, ugye ez fontos neki, a karácsony bambino sose ordít, mindig szépen szopik és alszik, ugye ezt nagyon szépen elmondta József Attila, de hát ott is marad a bölcsőbe, és akkor Ézsaiás elkezd beszélni egy kicsivel odébb egy gyermekről, erről az Immánuelről, hogy mi is ez. És azt mondja, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Ugye ez már elmondta egyszer. És azt mondja, az uralom az ő vállán lesz, így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme, uralma növekedésének nem lesz vége, és békéjének nem lesz vége. Nem lesz vége a Dávid trónján és országában, megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké a seregek urának, féltő szeretete viszi mindezt végbe. Ugye ez jelenti azt, hogy Immánuel, ez jelenti azt, hogy velünk az Isten, hogy karácsonykor testet öltött, és nekünk ilyen Istenünk van, aki közénk jött, és minden tisztelettel és kulturális örökséggel, amikor a kis bambinót is oda tesszük a karácsonyfa alá, azért ne felejtsük el, hogy két részen odébb elmondja, hogy ki is ez a gyermek, és mit hozott ebbe a világba. Ugye mennyi mindenben átéljük, hogy sötét az ég felettünk, hogy aki az Immánuelre bízza az életét, látja ennek a gyermeknek, látja ennek a velünk lévő Istennek az erejét, de nem maradott sötétség, mondja, ahol elnyomás van, de van szabadítás, mert van, aki elveszi a bűnöket, ugye, a kétszínűséget, az elutasított, a visszautasított igét, a visszautasított Krisztus élményeket, ugye, és bele döbbentem abba, hogy hova jutottunk, és nem akarok aktuál politizálni, de amikor befordítják a szent képeket, úgymond a falon, meg leveszik a kereszteket a templomról, Uram Isten, hova jutottunk. A gyorsan egy kis keresztet még a parókián kiszögeltem, mondom, még majd kiteszünk valamit. Ugye? Tehát hova jutottunk, ugye, azzal az Istennel való hittel,
aki közöttünk van, aki hatalmas és erős Isten. És ugye mire jutunk ezekkel a rövid távú dolgokkal? Itt van, amikor mondja az ítéletet, és azt mondja, hogy Egyiptom legyei, és Asszíria méhei már udvan vannak. Hát udvan vannak, igen, udvan vannak, folynak, nyomulnak, tömegestől, ugye, Ézsaiással szólva. Jelek és útmutatások kellenek mindnyájunkra, de az Isten jelét, az ő végérvényes és hatalmas jelét, az Immánuelt, a gyermeket már senki nem tagadhatja, és nem utasíthatja vissza. És ugye ezt a szemléletet, hogy csak napjainkban legyen béke és állandóság, vagyis hogy ne kelljen dönteni, vagyis ne kelljen tudni semmiről, bizony kell, és jó, hogy választhatunk, mert van, aki megszületett a világra, és ezért a világért karácsonykor Isten áldja meg a mi karácsonyunkat, hitünket, és örvendezzünk annak a jelnek, aminek itt most látható módon is itt van az úrasztalán, ugye, az Immánuelnek a jele, a kijelentés, a kenyérben és a borban. Isten áldja meg a további Isten tiszteletünket. Amen. Keressük ki a 328. énekünket, és énekeljük az úrvacsorára készülve. 328. Igen, 4 verset is énekeljünk vele, ez körülbelül így a jó. Jöjjetek Krisztus dicsérni, igen, bizó szívvel hozzátérni.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk, szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jelek, jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Urunk, atyánk, mindenható örökkévaló Istenünk, téged magasztalunk, menny és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk most téged, és mondjuk szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk még a következő kérdésekre. Először is, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Feleljétek, hiszem és vallom. Másodszor pedig, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha ezt hiszitek, felejétek, hiszem és vallom. Végül pedig, ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha ezt ígéritek, felejétek, én ezt ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendel, énekelve a 440. dicsérettel kezdődően az énekünket.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvaló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből, most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szeretettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most mielőtt még megtérnénk hajlékunkba, gyertek, emeljük fel szívünket Istennek, és adjunk hálát az ő velünk közölt kegyelméért. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban is. Hirdettetted közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Hálát adunk neked, Urunk, a karácsony ünnepéért, azért, hogy megérthettük, hogy hallhattuk a csodálatos evangéliumot, hogy megszületett Immánuel, hogy velünk az Úr, hogy te vállalod velünk a közösséget. Így kérünk téged, hogy légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is ennek a szeretetnek eszközei. Hadd tudjuk a te irgalmadat cselekedni ebben a világban. Hadd, hogy a karácsony fától kicsit messzebb is eljuthasson, ami szíveinken, tetteinken keresztül ebben a világban a csodálatos szeretet evangéliuma látszódhasson. Így könyörgünk ezért a gyülekezetért, annak minden egyes tagjáért, a családokért, gyermekekért, ifjakért, felnőttekért és idősekért. Add, hogy a te kegyelmed látszódhasson, megvalósulhasson az ő életükben. Így kérünk, hogy hallgass meg imádságainkat a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig mondjuk el közösen fennhangon a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva, hallgassa meg a hirdetéseket. Először is nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a budafoki református gyülekezet közösségében karácsony ünnepén, különösen azokat, akik talán most vannak itt először közöttünk. Köszönettel hirdetem, hogy a mai napon németné Pötördi Zsuzsanna testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát. Állandó alkalmaink közül hirdetem, hogy karácsony alkalmával elmaradnak a konfirmációs, illetve ifjúsági alkalmak a hétvégén, illetve a vasárnap december 27-én 10 órától istentisztelet lesz, ugyancsak december 26-án, tehát karácsony második napján 10 órától úrvacsorás istentiszteletben leszünk együtt.
Kedves testvérek, a magam és presbitérium nevében is szeretettel köszöntök mindenkit az ünnepen. Úgy gondolom, hogy igazán szép karácsony ajándékot kaptunk mindannyian azzal, hogy lelkészünk Nagy Péter hirdetette az igét közöttünk. Továbbra is kérem mindenkinek a imádságát és szeretetét, ahogy eddig is. Tegnap teli templomba tartottuk a gyerekkarácsonyt. Nagy Péter darabját az ifi tagjai és a presbiterek közösen jelenítették meg. Köszönjük a szervezők és a szereplők szolgálatát. Az éjjeli áhítaton is szolgált a kórus, igazi odaszánást mutattak ezzel. A részletes ünnepi menetrend megtekinthető a frissen megjelent hírlevélbe. Köszönjük a szerkesztő, nyomtató és hajtogató Kavalloni Gyöngyi presbiterünk áldozatvállalását. Ne felejtsük el, hogy most tényleg elég sok alkalom lesz, egymást követően ugye 4 nap is volt istentisztelet, de a jövő héten is december 31-én este 6 órakor évzáró istentisztelet lesz, január 1-én 10 órakor újévi istentisztelet, és január 2-án szombaton vespera, tehát zsoltáros istentisztelet este 6 órakor, és akkor a rákövetkező nap, tehát 3-án ismét úrvacsorás istentisztelet lesz. Január 5-én pedig presbiteri gyűlés lesz, kérem, hogy a presbiterek ne feledkezzenek el erről, de természetesen bárki mást is szívesen látunk. Bizonyára többeknek föltűnt, ugye, hogy többen látták már a szép fehér urasztali terítőket, amit Jónás Piroskának köszönhetünk, és itt a körülnézünk ezeket a rábaközi mintás díszítéseket, amit pedig Barber Jánosné Elvirának köszönjünk, és hát közelről is meg lehet tekinteni az istentisztelet után ezeket a csodálatos mintákat. Kérem a testvéreket, hogy a iskolai, óvodai jelentkezést azt ne kezdjék meg, hanem folytassák, mert már elég sokan le is adták, és szóljanak az ismerőseiknek azért, hogy időben el tudják kezdeni a felvételi beszélgetéseket az intézmények. Egyben hálatelt szívvel jelentem, hogy a tervezett gimnáziumunk telkére vonatkozó adásvételi szerződést aláírtuk, és ha minden jól megy, akkor ez a folyamat is előre fog haladni a ránk következő évben. Január 8-a és 10-e között munkatársi hétvége lesz Mátraházán, kérem a testvéreket is, hogy amennyiben a jövőjére vonatkozó ötleteik vannak, akkor azokat mondják el nekem, lelkészeknek, illetve a presbitereknek. Tervezzük az évet, és jó lenne, hogyha nem lennének ütközések a különböző alkalmak közül. Szerencsére elég sok közösség van a gyülekezetben, de jó, ha ezek szinkronban vannak. Január 19-én kezdődik a keresztkérdések missziói sorozat. András, mondod, vagy mondjam? Jó, akkor ha plakátok elérhetők a kijáratnál, bejáratnál, tessék elolvasni, illetve a hírlevélben is van egy részletesebb tájékoztató róla. Kérjük a testvéreket arra is, hogy a pénztárosi asztalnál kitett választói névjegyzéket január 1-ig ellenőrizzék, nem várom el, hogy most sorba álljanak, de azért lesz elég sok alkalom, úgyhogy meg lehet nézni január 1-ig. Ellenőrizzék és írják rá a megjegyzéseiket, fontos, hogyha van megjegyzés, akkor a telefonszámot is írják el amellé, hogy el tudjuk önöket érni. A kárpátaljai testvéreink javára elvittünk 1,5 mikrobusznyi adományt, és jelentős képzményadományt is, majd erről lesz még, gondolom, beszámoló. De továbbra is lehet Szalontai Zsuzsánál, hétközben, illetve a pénztárosi asztalnál Fehér István testvérünknek befizetni, hiszen a szükséghelyzet az sajnos nem tűnt el. És még mindig lehet bibliaolvasó kalauzt kapni, hát a erősödéshez ezt kívánom, hogy használjuk a jövőbe is, és további áldott ünnepeket mindenkinek, és szép alkalmakat. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk végéhez érve énekeljük záró énekünket, majd pedig közvetlenül utána az áldásvétele előtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záró énekünk pedig a 326. dicséretünk első 5 versszaka lesz. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánunk mindannyiunknak!